sorsom már járom, ó, mi boldog szívvel járhatok. Utam, célom másban nem találom, életembe üdvöt ő hozok. Életembe üdvöt ő hozok.
Ránk úrunk, köszönjük ezt a reggelt. Köszönjük, hogy te tudsz mindent, benne vagyunk a szívedben, akaratodban, ezt onnan tudjuk, hogy még élünk, hogy még itt vagyunk, tudunk énekelni, imádkozni, lábra állhattunk, és köszönjük azt, hogy egymás felé is van mondani valónk, nagyon jó ez a találkozás, beszélgetés, és de mi igazán azért vagyunk itt, hogy a te hangodat halljuk meg, nem mintha máshol nem hallhatnánk, de annyiszor megértük azt, hogy itt a hegyen, amikor nevedben együtt van a te néped, akkor külön is a szívünkre beszélsz, azt adod, amire igazán szükségünk van. Eddig ezt kaptuk ezekben a rövid időkben, néhány órában. Köszönjük az eddigi közösséget veled és egymással. Áld meg minket továbbra is, rád van szükségünk mindnyájunknak, mert azzal sokra nem megyünk, ha itt tanítgatjuk egymást, prédikálunk, hanem az a fontos, hogy meghalljuk, megértsük, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek, ennek a gyülekezetnek is itt most ma reggel. Amen. Szeretett testvérek, hát a témánk a konferencián, fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket. Ez Pál apónak eszébe nem jutott volna, hogyha azt nem éri meg, hogy őt a Krisztus elfogadja, mint fő ellenségét. Ezt szeretjük említeni, hogy ha valaki Krisztusról, kereszténységről, a megtérésről valamit tudni akar, akkor olvass el az Apcsák 9-et, mert az Úr Jézus lenézett akkor úgymond az ő dimenziójából, hogy ki gyűlöl engem a legjobban, na őt teszem munkatársammá. Ez a Krisztusnak a látása, módja, módszere velem mindnyájunkkal szembe. Ez nem azt jelenti, hogy legyél vagy legyünk a Krisztus ellenségei, jó alaposan is menjünk mélyre a bűnökbe, meg gyűlöljük az ügyet, meg az ő egyházát, aztán majd csak megkönnyörül rajtunk. Nem erről van szó, hanem az ő módszeréről, az ő lelkületéről, az ő szívéről, hogy így viszonyul az emberhez. Tehát Pál apostol egész életén ez motivált, hogy ő egy elfogadott ember. Ez többször elmondta, hogy én gyűlöltem őt, én ezt csináltam, azt csináltam, és ő mégis elfogadott. Ezzel szemben a törvényeskedő, izzadságszagú, nem sokra menő kereszténység állandóan az emberre teszi a hangsúlyt, hogy ugye akkor lesz valami, hogyha ha én akarok valamit, én keresem őt, én imádkozok, én térek meg. Semmi halvány fogalmam nincsen a bűn erejéről, amíg a Szentlélek fénye be nem világít az én szívemben. Nincs, addig megy az okoskodás, ami ma is megy sok egyházba, főleg a nyugati egyházba, hogy mit lehet, mit nem lehet. Rettenetes. Tehát a nyugati egyház egy jelentős része egyenesen a bűnt akarja törvényesíteni és megkeresztelni, pedig ők is Jézus emlegetik, és ők is ezt a Bibliát használják. Amikor a Szentlélek meggyőzi a világot, vagy az egyházat bűntekintetében, az egyház sírni kezd, az egyház fölkiált, hogy ó, én nyomorult ember, ó, én nyomorult lelkész, lelkipásztor, missziósem, nem pedig védem, magyarázom, és színezem, és keresztelem, és fényesítem azt, amit nem szabadna, ami egyébként gyalázat. Tehát ez nem egy szép kis motto, ez nem egy ilyen kis kedves kis igéslapnak való mondat, ez emögött hihetetlen dráma van, hogy fogadjátok be egymást, ahogyan a Krisztus is befogadott titeket. A befogadottakat egész életükben, sőt örök életükben Istennek ez az elénk jövő ellenség szeretete, a bűnös ember szeretete mozgat, és ez lüktet bennünk, és aztán persze ebből visszaesünk, visszalépegetünk, és újra elkezdünk szabályra, törvényre, csiki-csukit játszani, családban, szívünkben, emberek között, aztán újra és újra például egy Bételben, egy hegyen megújulhatunk, és Isten újra szól hozzánk, hogy ide figyelj, hogy fogadtalak el téged. És mit várunk el minden nap előadjuk az Úrnak jó esetben, hogy á, bocsánat meg az én vétkemet, ne haragudj Uram rám, stb. Miért? Mert ő ilyen, mert ő hozzá mehetünk, és ő hozzá közelítettek a bűnösök a Lukács 15-ben, ahogy olvastuk az első alkalommal. Tehát egy mai útmutató igét olvasok, hát ebben még úgymond nincs ott az Úr Jézus az Ószövetségben, de mégiscsak ott lüktet Isten szeretete, és Jákob életéről van szó, akik olvasnák a mai igéket, tudják, miről van szó. Jákob olyan ember volt, mint bármelyikünk. Húsvér ember, jó szándékok is voltak benne, de nagyon sok kavar és kavarodás és mellébeszélés és csalás, és tudjuk jól, tehát ez mind vallásosan is, meg vallás nélkül is, össze-vissza élte az ő életét hosszan, éveken keresztül. Őt is becsapták, mert Lábán is becsapta, ugye, ahol a hölgyeket, a feleségeket akarta szerezni. Mindenki mindenkit becsapta, hogy a barátok közben, ebbe a szerencsétlen sorozatban, amit vagy 3 millió magyar néz napról napra, mindenki hazudik, mindenki becsap mindenkit. Egy kicsit a kornak a képe is az a sorozat, de ez benne van a Bibliában. Tehát ez nem kell ehhez filmet csinálni, hanem ez, a Biblia az olyan őszinte könyv, ami leírja, hogy az Isten gyermekei, az Isten emberei, az elhívottak is, akik egyébként nagyon szeretik a világot elítélni, hogy milyen a világ, milyen istentelenek az emberek, és nem veszük észre sokszor, hogy ez a harc, ez a küzdelem finishig tart, egészen a sírig, az exitig, amíg küzdünk, igenis az óemberrel, erre van olyan irányzat, aki azt mondja, hogy ó, már nem kell küzdeni az óemberrel. Múltkor a Széchenyi fürdő szaunájában szuper hívőkkel találkoztunk, az autonóm gyülekezet vezetője, meg a kegyelem gyülekezet vezetője, meg minden, és akkor szeretünk ott egy kicsit viccelődni, és mindenki izzad, és mondom, hogy hát testvérek, ez a szauna a óembernek meg se pottyan. Az kacag ezen az egészen, tehát nem lehet kiizzadni a bűnöket. És akkor mondja az egyik testvér, hogy ó, hát az óember, János testvér már régen meghalt. Kész, rendben van. Hát akkor mi az a sok sérülés a gyülekezetünkben, családjainkban, Bibliával a kezünkben? Mi az a sok csalás, nyomorúság, esendőség, törékenység? Mire adta Isten nekünk ezt a pár évtizedet? Amire Jákobnak is, hogy folyamatosan újulni, javulni, gyógyulni egészen odáig, amíg olyanok nem leszünk, mint a Krisztus, az új Ádám, az ecce homo, ami ennek Isten megteremtett minket. Tehát Isten azt mondta Jákobnak, Jákob ekkor már nem volt fiatal, ekkor már nagyon-nagyon sok mindenen keresztül ment. Többek között a nagy csalásokon, a nagy buktákon, a nagy kríziseken, a súlyos, kemény, nehéz éjszakákon, itt is vagyunk, vannak páran nyilván, akik ilyeneket átértek, amikor azt érezték, hogy magamtól ezen ágában nem lenne a csalásainktól szabadulni, de az Isten kegyelméből kirakta a kezét. Ez olyan, mint akkor az autó száguldalna be a szakadékba, és ott a korlát. És akkor van egy zúzódás, de itt vagyok, de megmaradtam, és Isten szól hozzám, hogy még nagyobb baj ne legyen, még nagyobb zuhanás ne legyen. Ezt átérte Jákob például azon az éjszakán, amikor az derült, hogy így tovább nem megy. Szem másnak szembe kell nézni. Hát egész életében menekült Ézsau elől, testvére elől, akit átvágott, de piszkosul, mint azt a palánkon szokták, de átvágta az apját és mindenkit, és magát is becsapta. De eljön az az este, amikor érzi, hogy nincs tovább, hát jön Ézsau szembe. Akkor aztán megelevenedik az ember ima élete, azok is imádkoznak, akik soha nem imádkoztak, már nem csak a jövel Jézus, meg az aki étel, mindent, és megígéri, itt is volt ilyen, aztán Máté is mondta, hogy megígérem az Úrnak, ha azt a tételt húzna, és azt a tételt húzta, szóval Isten eszméletlen, hogy belemegy ezekbe a mi őrült bolond fogadkozásainkba, és fogadkozik ott Jákobba, hogy a holnaptól aztán én is csináltam ilyet bőven, te is biztos, amikor szorul a hurok, és egész éjjel folyik a küzdelem, de Jákobért. És ez a csodálatos, nem? Hogy Istennek ez az a befogadó szeretete, ilyen aktív szeretet. Hogy ott van, elmegy, hogy mondtuk, a terepre, a placra, és megint újra beszél Jákobban. És így vagyunk ezzel itt elég sokan jelenlévő között is, hogy újra és újra beszél velünk. És nem? Ha csak ezt a mikonferenciánkat nézzük, tehát ezer más programon is részt veszünk, mindig mond valamit, mindig van Istennek mondani valója. Akár hány évesek vagyunk, akár kik vagyunk, itt vannak 5 évesek, meg 80 évesek, Istennek mindig van élő vize, mondani való mindnyájunk számára, hogy lépjünk előre, hogy növekedjünk, hogy formálódjunk valóban. Isten ezt mondta Jákobnak. Hát ez a mondat, ez maga a csoda, hogy Isten beszél Jákobhoz. Tehát nem a papolás, nem a süket vallás, a szöveg, amiből semmit nem értek, semmit nem viszek haza, nem változik semmit az életem, és táncot jár az ördög az egész nagy gyülekezetével, mert neki nagyon tetszenek ezek az Isten tiszteletek. Sőt, van, mikor még megnyugszom a bűneimben, meg az elrontott dolgaimban egy-egy Isten tisztelet után, Az a kegyelem, amikor Isten olyan helyzetet teremt, hogy így mehet, így tovább nem mehet. Tehát készülj, ezt mondja Isten Jákobnak, készülj, menj föl Bételbe, telepedj le ott, készíts ott egy oltárt az Istennek, mert azért mindnyájunknak az Istennel van dolgunk, minden embernek, előbb-utóbb. Aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád Saul elől. Láttam útjait, mégis meggyógyítam. Ez az egyik legjobb ige, legfontosabb. Csodálatos ige. Egyszer keresztény motorosoknak mondhattam el, idézhettem ezt, mennyi utat bejárnak, nagyon szeretnek motorozni a motorosok, és a keresztény motorosok is. És milyen csodálatos dolog ez, nem, hogy láttam útjait, mégis meggyógyítam. Azt a sok hülyes süketelést, hazudozást, mellébeszélést, meg nem térést, bűnök igazolást, békétlenségeket. Láttam útjait, mégis meggyógyítom. Isten látta Jákob útjait, Isten látta tiédet, enyémet is, a megtérésed előtt, a megtérésed közben és a megtérésed után is. Látta útjait, és mégis van mondani valója hozzánk, és mégis meg akar gyógyítani. Tehát készíts ott oltárt Istennek, ahol már egyszer szólt neked az Isten. Gyerünk vissza a kályához, gyerünk vissza a forráshoz, újra és újra. Hát ez a reformáció, ad fontes, vissza a forráshoz, vissza a forrásokhoz. Ezért a Magyarországban egyháznak nem a reformációs oktatás, reformációs, nem tudom mi a témája, kéne, hogy legyen a témája, mert azt hiszem idén pont ez. Nem rossz az, hogy reformációs oktatás, hanem reformációs megtérés, reformációs házasságod, reformációs a hited. Mi van velünk? Ez mintha nem lenne téma ezekben a reformációs felkészülésekben, de hát legyen téma. A forrás, ahogyan kaptad, ahogyan ez Isten akarja adni. Ahogyan a Samári asszonynak adta az élő vizet. Nincs mellébeszélés. Itt most a Samári asszony élete vagy meggyógyul, vagy úgy megy haza, hogy fogyaszt ki nem a hatodik, hanem a hetedik, nyolcadik, kilencedik pacákot, aztán saját magát is tönkreteszi, és lesz egy kiégett nyugdíjas néni. Kinek kell ez? Aki azt hiszi az egész életére, hogy semminek semmi értelme nem volt. És megrémül a haláltól, hogy innen el kell menni. És nincsen reménysége. Hát Isten ennél sokkal jobban szeret. Ezt a... Jó, tudom, a liberális világ is nagyon sokféle, de a liberális világ ettől ideges, hogy valamivel szembesíti őket Isten. És nem kell itt, szokták mondani, nem kell kődobáló, meg szeretetlen, meg ítélkező keresztényeknek. Hát ne is legyünk. Mert valóban az vesse az első követ, aki nem vétkes, de Isten annyira kegyelmes, hogy a szívünkre beszél és szembesít a dolgainkkal. Akkor menekültél Ézsau elő, azt látta az Úr, és ment utánod, és szólt hozzád. Ekkor ezt mondta, egyébként szól hozzánk. Nagyon sokszor ezek a menekülési útjainkon, a harcos éjszakáinkon, a nyugtalan reggeleinken, Isten szól hozzánk, ennyire kegyelmes. És mondj, az más, hogy meghallom-e, engedelmeskedek neki, ez egy másik ügy. De hát segítsen meg ebben mindjárt Isten. És... ekkor azt mondta Jákob a háza népének, és mindazoknak, akik vele voltak. Távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak. Tisztítsátok meg magatokat, és váltsatok ruhát. Készüljünk, és menjünk föl Bételbe, oltárt akarok ott készíteni Istennek. Aki meghallgatott, amikor nyomorúságban voltam, és velem volt az úton, amelyen jártam. Mit kell itt most megtisztítani? Hát már Jákob megtért, hát már Jákob találkozott az Úrral, hát már Jákob a főnök a családban, ő rajta van a felelősség. Mi ez a sok marhaság, ami a család tulajdonában van? Azt mondja, távolítsátok el egy idegen Isten. Idegen Istenek a hívő családban, a hívő külközösségben, gyülekezetben. Ő a pátriárka, ő az egyháznak is az előképe. Ő Isten kiválasztotja, akivel az örökkévaló elkezdte a megváltásnak a munkáját. És teli van az egész család idegen istenekkel, bálványokkal. Amikor már Istennel járnak évtizedek óta, ez a drága jó, de egyszer csak egy kiragadott példa, drága jó miniszterelnökük mondja Érden, hogy most annyi pénzt kaptok, és reméljük sikerül, lekopogom. Hát már ne hülyéskedjünk már, Balogh Zoli testvérem, ha hallod ezt, hát mondd már neki, ne kopogja le az ország előtt. Hát nyilván nem ez a legfontos, legdöntőbb, de... keresztény emberként áll az emberekre, és akkor egy babonás hülyeséget csinál, de hány ilyen van meg, még több meg hasonló keresztény házaknál is. Még jó, hogy a lelkész nem kopogja le. Lekopogom a szószéken. Mit kopog le? Lehet, hogy még olyan is van. De nem ez a lényeg. Hát hadd ne soroljunk, nyissuk ki a Galata 5.18-at, meg a többi. Harag, gyűlölet, házasságtörés, megszólás a másiknak, anyagiasság. Lelkekkel való uralkodás, hihetetlen nagy a vallásos és a kegyes bűnlajstrom is, tehát van miből megszabadul. Van mit összegyűjteni. Ha Isten megadja, holnap úrvacsora lesz egyik püspök testvérünk szolgálatával. Fér itt ez a sok nyomorúság a Pilis-Csabai hegyeken. Hagyjuk ezeket itt, hagyjuk az oltárnál, hagyjuk az Úrnál. Készüljünk, menjünk föl Bételbe. Oltárt akarok készíteni. Átadták azért ezeket Jákobnak. Nagyon érdekes jelenet, nem? Hogy a család összegyűjti a sok istentelen dolgot, és átadják Jákobnak. Náluk levő idegen isteneket, ezek olyan jó megfértek, a fülbevalókat, Jákob pedig elásta azokat a cserfa alá. Hát én ezt nem akarom olyan nagyon túlmisztifikálni, nem tudom, jobban utána kell nézni. Mi az, hogy elássa Jákob papa ezt az egészet? Hogy majd megtartjuk az Isten tiszteletét, visszamegyük és kiássuk újra. De azért az mégiscsak arany, akkor az mégiscsak érték. Én nem tudom pontosan, jobban meg kéne nézni, biztos valami 18 okos írásmagyarázatot, de ez nekem nagyon furcsa. A bálványokat nem elásni kéne. Mindegy, hogy hogy volt ez az eredeti összefüggés, de legyen ez számunkra mondani való. Mert ezt is csináljuk, az ember nagyon profi az ilyenekben. Hát jövök, most is itt Bételről van szó, itt vagyunk, tudjuk, hogy ez Bétel nevű hely, ahol vagyunk. Hát jövünk, feljövünk a hegyre, imádkozunk, ihajcsuhaj, de jó, hallgatjuk a testvérek szolgálatát, meghatódunk, de otthon aztán újra kiássuk a kincseinket, szóval vigyázzunk ezzel nagyon. Elássa Jákob. Cserfa alá, Sikemnél, majd elindultak, és Isten vezette őket, itt nem olvasok minden verset el, Isten újból megjelent Jákobnak, ekkor Pádán Arámból, amikor jött, megáldotta őt, ezt mondta neki Isten, Jákob a neved. De nem neveznek többi Jákobnak, hanem Izrael lesz a neved. Így nevezte el Izraelnek, majd ezt mondta neki. Rendkívül érdekes, csak példának hozom, Ugye nagyon megérintett minket ez a Csángó ügy, és az emlegetett Híd magazinban például van egy Csángó írás is, tehát nem csak a Csángókról írunk, hanem egy Jankó Laura, József Attila díjas, magyar költőnő, gyönyörű írása szerepel ebben. Hát ő a legtávolabbi magyar településen született, Magyarországtól a legtávolabbi keleti település, ennek az a neve, hogy Magyar Falva, ami soha nem tartozott Magyarországhoz. Magyar Falva. Székely származású emberek laknak ott, mindenki magyarul beszél, és akkor oda megérkeztünk, ugye tegnap hallottuk, mennyire fontos a búcsú napja, megérkeztünk, azt mondták az ottaniak, hogy reggel a pap és a polgármester megtiltott, hogy magyarul énekeljünk. Tehát még csak énekelni sem lehetett ott szabad téren. A lényeg, megismerkedtem egy családdal, ahonnan, például ez, ahol született ez a Jankó Laura, aki ma Magyarországon lakik, és csodálatosan ír magyarul. És kiderült, hogy az ő édes testvére, egy lány testvére ennek a Laurának, meg tiszta román. Tehát a Laura tiszta magyar, az édes testvére tiszta román. Hogy van ez? Ugyanaz a szülő, ugyanaz a család, ugyanaz a nevelés. Mert Laurával is az történt, hogy megfogták és benyomták Csíkszeredába, kislánykorába. Na hát ott aztán nincs alternatíva székely közegben. Hát ott még a kőszikla is magyarrá válik, meg székelyé válik, mindenki. És Laurából így lett egy csángó, székelyes, magyaros, keresztjén hívő költő. És a lánytestvére meg nem tud magyarul, a szülei nem tudnak magyarul olvasni, nem tudják Petőfit, saját a lányuknak nem tudják a könyveit elolvasni, mert a édesanyja kihozott, vagy 8 már Magyarországon megjelent könyvet, de egy sort nem tud azokból elolvasni. Ezzel csak példát hozta, ez egy példázat. Nem mindegy, hogy testvérek, milyen közegben vagyunk, mi hat ránk. Az vagy, amit megeszel, az vagy, amire nézel. És igenis, ha Krisztusra nézel, Krisztussá válsz, hogy értsük jól. Tehát ez az új név, nem az, amiről itt tegnap volt szó, hogy milyen fájdalmas ez, és azért Tatjana, ez a csángó doktornő, mert nem lehetett magyar nevet adni. Mindegy, hogy Tatjana vagy nem tudom micsoda, keresztjén, ez a mi új nevünk. A keresztjén név azt jelenti, hogy Krisztusé. Az vagy, amire nézel. Isten ezt akar. Nem mindegy, hogy mit nézel, mit hallgatsz, mi hat rád. Ez így van, velem is, mindenkünkkel. Ezért például neveljük magunkat és próbáljuk például abban is erősen. Ez jelenti, hogy Jákobot Isten egy életen keresztül nevelés formája. Tehát nincs kész. Úgy tűnik, hogy az egész szent család nincs kész. Nincs rendben még. És Isten még szól hozzá, még elhívja. Gyere vissza Bételbe, emlékszel, szóltam hozzád. Hát eltelt az idő, Uram, már. Na, akkor újra gyere, újra szólok hozzád, újra pucoljátok ki a idegen isteneket. Megkapod az új nevet. Miért? Van egy folytatás. Majd ezt mondta neki Isten. Hát szerintem végig Isten beszél. Csodálatos dolog ez, hogy ő szól, megszólal. Ez a hitünk alapja, hogy ő szól, ő beszél. Én vagyok a mindenható Isten, ezt mondja neki. Tudjuk-e, hogy akárcsak itt is a mindenható, örökkévaló, teremtő, megváltó, üdvözítő Isten szól hozzánk. Nagy dolog, nagyon nagy dolog. Azt mondja neki. Járjál templomba, fizesd be az egyházi adót, pucold ki a körmedet, és lehetőleg hívő fodrászod legyen. Ez új kinyilatkoztatás. Mit mond neki? Én vagyok a mindenható Isten, szaporodjál és sokasodjál, például. Hát ezt kinek mondta, és mikor? Hát a teremtéskor. Töltsd be az eredeti mandátumodat. Ez valami flugos futam, amikor azt hiszi az egyház, hogy arra kell presszionálni az embereket, hogy engem hallgasson hétről hétre, teljeljen, azt menjen az, és ne történjen semmi az életében. Növekedj, gyarapodj, tiéd a föld, tiéd a folyó, tiéd az almafa, az egész, a szerelem, a szexualitás, és mindent neked csinált az Isten. Élj, legyél új Ádám, új ember, és az természetes, az evidencia, hogy Isten népe találkozik egy épületben is, meg egy Bételben, itt is Bétel, ott is Bétel, urvacsorázunk is, szívünkre beszél, de egy nagy-nagy hálózatban élünk. Éppen éjjel testvérekkel beszélgettünk, hogy emleget, hogy kivel mi van a régi testvérek közös. Hát igen, valaki nem jár eleget templomba. Jó, ha járna. Na de ott volt a kórházban, a látogatásnál, amikor megtudta, hogy a keresztény testvérnője beteg. És ő ott van. Értjük? Ott van. Emlékszem, hogy a Békés Csabai ifibe ment az, hogy régen, még múlt évezred, hogy valaki bejelentette, hogy költöznöm kell jövő héten, hát ki tudna segíteni? Hát az egyiknek zenepróbája, a másiknak ima órája, lebegnek a szent lelkek, stb. És akkor ott volt egy kigyúrt, durva, érdes rác, az én majd megyek. Értjük? És akkor Krisztus az ő izmaiban van akkor. Ebben az érdes, még nem konfirmált, meg egyházi adót még nem fizető, mert ő vitte föl az emeletre azt a nyomorult szekrényt. A többi lebegett az imájában. És akkor hogy látja ezt Isten? Hát ez az egyház, ez az az élő hálózat, ez az az élő test, amit itt megélünk ezekben a napokban is, tegnap is, és de valami csodálatos dolog ez. Csángóföld, Kárpát, Délvidék, református, katolikus, evangélikus, baptista, hívő, nem hívő, gyilkossági nyomozó van köztünk. Na most, aki lehúzta a fejét, az bajban van. Csodálatos dolog. Isten szól hozzánk, megváltoztat minket, és egymásra bíz minket. Ez az ő teste, ez az egyház, ez a dolgunk, az életprogramja. És valami rettenetes, amikor Európa a maga nagy kultúrájával, és az egyház egy része kiszolgálja a halálprogramját, a magzatgyilkosságtól kezdve a házasság szétrombolása, a család szétrombolása, és minden deviancia és maraság igazolása. Tehát Isten ezt mondja Jákobnak, újra, neki is, szaporodj, sokasodj, növekedjetek, menjetek előre, nép, sőt népek gyülekezete származik tőled, és királyok sarjadnak ágyékodból. Tessék elkezdeni ezt ott a pusztában, a nagy melegben, sokkal melegebb volt ott valószínűleg, mint itt. Csomó balhé után, nyomorúság, csalások után Isten azt mondja, így látlak téged még továbbra is, hogy neked növekednek, gyarapodnak, szolgálatod van, egész világ számára áldás lesz. Bejött Istennek? Bejött. Bejött. Megkapta a 10 parancsolatot, 10 igét az ige. Ezen a népen keresztül jött a megváltás, ezért vagyunk itt, mert Istennek ez az ígérete beteljesedett. Tehát ne a mi esélyeinkre nézünk, hanem Isten szavára, amely igazság, út, igazság, élet. Neked adom azt a földet, amelyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam, utánad pedig utódaidnak adom azt a földet. Tehát a Bétel, akkor egy mondat az zárásként. Mi az a Bétel? Isten háza. Bét él. Él Isten, Bét az ház. Isten háza. Na most ebből elég, mert ezt mondta az Új Szövetségben az Úr, hogy ebből elég, hogy elszaladgálunk ilyen-olyan Bételekbe. Tehát ne legyen illúziónk, jó ez a Bétel, ide el tudunk jönni időnként, de nekünk non-stop permanens, éjjel-nappal Bétel kell. Az pedig a te tested, az a mi testünk. És a mai igék ezt megerősítik. Június 7, kedd, remélem jól mondom, nézz nyitott szemmel erre a házra, a te házadra, a te testedre, ezt kér az imádságban az ember. Uram, nézz az én testemre, nézz az én egzisztenciámra, Az lenne jó, ha Bétel lenne, a te lakozásod helye, ahol te szólsz, mindig szólsz, bármikor, bármilyen helyzetben vagyok. Ha nem tudom kinyitni a csipámat, hogyha nyilal a derekam, meg a többi, vagy a gyerekem megbolondult, vagy kísértésem, a halálfélelem vannak, legyen Bétel az én testem, szólj ott, Uram, mindig. Szólj, Uram, hallja te hangodat, a te szolgád nyitott éjjel, éjjel-nappal. Azt hiszük, hogy ez csak költészet. Költőjeges, gyönyörű. Mi az, hogy éjjel-nappal? Fényben és világosságban. Bármilyen helyzetben szólj hozzám. Ott lesz az én nevem, Királyok könyve. Új szövetség, zsidókhoz itt levél. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza, mi vagyunk. Ez van. És 20 millióért renoválunk egy nyomorult templomtornyot. És 20 millióból hány embert meg lehetne menteni, ha az evangélium szolgálatának alá lenne rendelve. 5 önkéntes, vagy 18 kis Mátét lehetne abból fizetni, nem tudom hány évig. És mi pénzek elmennek ezekre a múzeumokra? Kő kriptákra. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához, a háza mi vagyunk, ha bizalmat és reménység dicsekvését mindvégig szilárdan tartjuk.
Úgy el még előttem, tiszta szemképe, ahogy édesanyám szívembe véste, a sírok, szenvedők, gyöngék pártfogója, mennyei szeretet sugárzik le róla, úgy int a jóra. Született szegényen, közénk valónak, szeretett, szenvedett példát adónak, az egész életét másnak osztogatta, de a keresztfáját magamon szolgatta, meghalni rajta. Amit nekem szántál,